Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnapi napon volt Péter Pál napja. Pétert és Pált a két fő apostolnak is szoktuk nevezni, akiknek nevéhez kötjük az egyház születésének kezdeti időszakát. És bár valóban, míg Péter a zsidóságban elsősorban, Pál pedig a pogány világban hirdette az evangéliumot, mégis csupán szolgák ők. Szolgák, akik azt tették, amit uruk rájuk bízott. Péter és Pál ünnepe azért került június 29-ére, mert a hagyomány szerint ezen a napon végezték ki őket Rómában, míg Pált lefejezték, Pétert keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefelé, hogy ne úgy feszítsék keresztre, ahogy Jézust tették. De mi vezette őket el eddig a pontig? Miért vállalták még a mártír halált is? Mi volt az, amely ennyire elvakította őket? Egy halász és egy sátor készítő, akiknél valami bekattant. Mai értelemben nem neveznénk őket normálisnak, mert letéltek egy jól működő útról, lemondtak mindenről, egzisztenciáról, biztos megélhetésről, arról, amit addig csináltak, ami addig jól bevált, amivel addig, azt is megtudjuk, jól, profi módon gazdálkodtak. Pál sátorkészítő volt, de mellette buzgó farizeus, aki számtalan elismerést tehetett zsebre. Akkori értelemben jobb volt, mint kortársai. Ezt írja erről a Galatákhoz írt levelében: és a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományának. Péter pedig testvéreivel és barátaival együtt a jól működő családi vállalkozást, a halászatot hagyta ott. Miért teszi ezt? Ennek a mai vasárnapnak a témájául azt adták: Isten tanúságtételre hív. Három példa áll előttünk, de a Bibliát olvassuk, akkor sokkal többet is idehozhatnánk. A három példa külön-külön is jól mutatja, hogy mi is tud megváltoztatni egy embert annyira, hogy mindent feladva elinduljon, akár az üldöztetést, a szenvedést, a mártír halált is vállalja. A három egymás mellett azt gondolom megmutatja, hogy a különlegességeket leszámítva, hogyan is lehet ez számunkra is iránymutató. Magyarul észrevesszük-e saját elhívásunkat? Péter, Pál és Ézsaiás elhívása, amelyben az első lépés, Ézsaiás, azt olvassuk, látja Istent. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei és a templom megtelt füsttel. A grandiózus kép, és ami mögötte van. Ézsaiás valószínűleg a jeruzsálemi templomban éli át az Isten jelenlétét. A látomás valóságos. Nem őrült meg, nem verte be a fejét, nem is esett kómába. Maga is meglepődik, és meglepő, amit leír ezzel kapcsolatban. Ézsaiás betekintést kap a mennyei Isten tiszteletbe, ahogy később János apostol Patmosz szigetén, vagy ahogy a próféta társai, Ezékiel, Dániel. Ahhoz, hogy értsük, hogy mit is lát Ézsaiás, fontos egy dolog tisztázása. Ez pedig a jeruzsálemi templomnak a szerepe. Ez a templom nem a mai értelembe vett szentély. Sokkal több annál. Isten saját maga diktálja le a paramétereket, amelyek alapján fel kellett építeni ezt az épületet. Minden tégla, minden berendezés a legapróbb részletekig isteni rendelésre készült. Miért? Azért, mert ez a templom a mennyei trónterem, Isten királyi tróntermének földi mása. Mit lát tehát Ézsaiás? Amit a jeruzsálemi templomban áll, falak, a téglák, az áldozat bemutatása füst mögött meglátja az igazi lényeget, magát, Istent. Ezért épült a jeruzsálemi templom, hogy Isten kézzel fogható, közeli legyen a nép számára. És Ézsaiás meglátja. Volt szerencsém jó néhány koncerten részt venni, amelyek talán szándékos módon pontosan így vannak felépítve. A kellékek ugyanezek. Grandiózus díszlet, szeráfok, hangeffektusok és a zenekar bekonferálása. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei. Aztán jön a füst, ami beborítja a színpadot, és a templom megtelt füsttel. Majd megjelenik a zenekar. Isten megjelenik, megmutatja, kinyilatkoztatja magát Ézsaiásnak. A templom berendezési tárgyai mögött Ézsaiás meglátja a valódi tartalmat. Hogyha Pál apostol elhívására gondolunk, akkor ott is megvan néhány hasonló elem. Pál, aki addig üldözte az egyházat, akinek volt egy képe Istenről, most ezt a képet felcseréli Isten tökéletes látásával. Mikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Fény és hangeffektusok. Ha az oltár előtt felolvasott igére ugrunk most, akkor Péter elhívásának történetében valahogy egészen más módon mégis ugyanezeket az elemeket találjuk. Jézus ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyanis semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor te ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Megtörténik a csoda. Isten megmutatkozik Ézsaiásnak a templom füstjében, Pálnak a damaszkuszi fényességben, Péternek a csodálatos halfogásban. Kinek mire volt éppen szüksége? 20 évvel ezelőtt egy csoportos beszélgetés ártatlanak tűnő költői kérdésében. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem, mondja Jézus a jelenések könyvében. A kérdés pedig így hangzott ez a mondathoz, Fokker Zsolt, kinyitod-e ezt az ajtót? bejössz-e, beengedsz-e engem az életedbe. Ott a malomsoki templom karzatának egyik oszlopa alatt kinyitottam ezt az ajtót, és összetörtem. Összetörtem, mert megláttam nem csupán Istent, hanem saját magamat. Olyannak, amilyen vagyok. 14 évesen ráébredtem, hogy mi a bűn, ráébredtem, megértettem, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok Isten szeretetére, és nem érdemlem meg az ő kegyelmét. Ézsaiás Istent látva a következőt teszi. Ekkor megszólaltam, írja, jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Pál a nagy fényességtől megvakulva a Damaszkuszba ment, ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Böjtölt. Miért böjtölt? Azért, mert észrevette Isten fényességében a bűneit. Meglátta magát az Isten tükrében, és tudta, le kell tennie addigi életét. Péter, amikor felismeri, hogy ki is ül a hajójában, leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Néhány évvel ezelőtt, amíg még egyedül éltem, és a sok teendő között nem értem a húsvéti nagytakarításnak a végére, és másnapra vendégeket vártam, nem akartam szégyenben maradni, ezért sötétben nekiálltam megtisztítani az ablakot. Másnap reggel láttam csak, nappénynél, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha neki sem állok az egésznek, mert nem csak koszos maradt, hanem foltos is lett, így sokkal feltűnőbb volt a koszossága, mint előtte. Azt gondolom, hogy így vagyunk az Isten jelenlétében. Aki már megtapasztalta Istennek a jelenlétét, a nap fényességét, az ő világosságában meglátta igazi önmagát, meglátta a bűneit. A zsidóságban azt gondolták, ha valaki találkozik Istennel, ha valaki megtapasztalja ezt az élményt, akkor meg kell halnia. És ez valóban így is lenne igazságos. Hiszen Isten nem lehet következetlen, a bűnt meg kell büntetnie. Isten és a bűn nem élhet együtt. Azt gondolom, János apostol írja le az Istennel való találkozását úgy, ahogy az valóban történik a Jelenések könyvében. Amikor megláttam, írja, lába elé estem, mint egy halott. Igen, az ember, legalábbis az óember meg kell, hogy halljon Isten jelenlétében. De hogy a keresztelő kapcsán erről volt szó, kegyelemből van üdvösségünk. Új életben járhatunk. Nem azért, mert megérdemeljük, nem azért, mert olyan szépek, tisztára mosottak vagyunk, hanem mert ő azt mondja. János ezt írja, ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő. Péterrel kapcsolatban ezt olvastuk, Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj. Pálnál pedig Anániás elment, és bement abba a házba, ahol Pál volt, és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. Isten új látást, új életet, Szentlélekkel teljes életet kínált fel Pálnak. Ézsaiásnál pedig a szeráfok parazsat érintettek az ajkához. Az oltárról vett parázs tisztítja meg, ad új lehetőséget Ézsaiás számára. Nem megnémítja ez a parázs, hanem tisztává teszi. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Nem azért, mert te leborultál, nem azért, mert te jó lennél, hanem mert Isten ezt mondja. De egyik esetben sem áll meg a történet ezen a ponton. Minden esetben ehhez kapcsolódik az Istennel való találkozáshoz, az ember bűnébre való ráébredéséhez, és az Isten megbocsátó szeretetéhez, kegyelméhez kapcsolódik még valami. Ez pedig Isten küldése. Péternek ezt mondja Jézus, ezentúl emberhalász leszel, Pálnál elküldelek a pogányok közé. Ézsaiásnál a kérdés, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. És a feladat egyikőjük esetében sem könnyű. Nem azt ígéri Isten, hogy innentől sikertörténet lesz az életük. Sőt, elmondja, hogy üldözés, szenvedés, nehézség vár rájuk. Jézus nagyon röviden így fogalmazza ezt meg a hegyi beszédben, a boldog mondásokban. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Igen, ezek az emberek boldogok voltak, hogy Isten követségében járhattak. Testvéreim, Isten nem csak Ézsaiást, nem csak Pétert, és nem csak Pált, és nem csak Zsoltot szeretné megszólítani. Ma neked is szeretne megjelenni, és szeretne az ő szolgálatába állítani. Tanúság tételre hív. Most először, vagy sokadszorra. A világnak, a környezetednek, a családodnak szüksége van Krisztusra, ahogy te neked is. És ma neked szegezi a kérdés. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? A Keresztapa című film trilógiából elhíresült egy mondat, a maffia vezér megoldása a problémára. Teszünk neki egy olyan ajánlatot, amit nem tud visszautasítani. Isten nem maffia vezér, de a mondat így is igaz, és a tanítványok és minden Krisztus követő életében igaz. Isten egy olyan ajánlatot tett nekünk, amelyet nem tudunk visszautasítani. Vagy ha visszautasítjuk, akkor eléggé beláthatóak, és a Szentírás által eléggé egyértelműen megfogalmazottak a következmények. Az ajánlat szeretettel teljes, nem durva, viszont a vele járó feladat valóban nehéz. Isten ezt mondja, én egyszülött fiamat adtam, hogy bűneitől megtisztulva új életben járj, kövess engem, menj el követségembe. Isten követeinek lenni. Elmenni és tanítványát tenni minden népet. Hirdetni, hogy van szabadulás, van megbocsátás, van megoldás az élet nagy kérdéseire, van, lehet Istennel való személyes kapcsolat. Tudjunk-e Isten hívására Ézsaiással együtt mondani, ezt mondani, itt vagyok, engem küldj. Adja Isten, hogy meg tudjuk ezt a mondatot, el tudjuk ezt a mondatot mondani. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, itt vagyunk most, ezen az Isten tiszteleten, a Te jelenlétedben. Te Jézus Krisztus által azt ígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Te itt vagy közöttünk, jelen vagy. Köszönjük azt, hogy megmutattad magadat ma is a mi számunkra igédben. Köszönjük azt, hogy Te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy meg akarsz újítani, hogy rá akarsz ébreszteni bennünket, ami koszos, bűnös életünkre. Add Uram, hogy meglássunk Téged, hát, hogy elfogadjuk azt a kegyelmet, amelyen hozzánk hajolsz. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus kereszthalálában bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ajándékozol a mi számunkra. Add Uram, hogy ebből táplálkozzunk, és ebből táplálkozva elindulhassunk hirdetni másoknak is az örök élet reménységét. Kérünk Téged, légy velünk, vezess bennünket Jézus Krisztusért. Amen.